present the Daydream RPG podcast.
Köszöntjük a kedves ide tévedőket. Ismét Avery és én, Luna jelentkezünk egy izgalmas LARP-al, ami nem más, mint a ciklusok rabjai. Egy sajátos világ, aki ide vágyik, az Alak nevű kontinensen találhatja magát. Ha szeretnél bővebben tájékozódni ennek az élő szerepjátéknak a legendáiról, isteneiről és keletkezésének történetéről, látogass el a www.ciklusokrabjai.hu nevű weboldalra. Nem fogod megbánni. Itt vannak velünk egy csodálatos LARP két szervezője. Egyikőjük a világ megálmodója és a főszervező, Varga Virág, vagy játékos nevén Vólió. Vele érkezett Radics Roland, a Ciklusok Rabjai szervező csapatának épületes tagja. Sziasztok!
Hello!
Hello, sziasztok, és köszi a meghívást!
Sziasztok, mi is köszönjük, hogy eljöttetek!
Kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be néhány mondatban.
Most éppen feszülten nézünk egymásra Virággal, hogy ki fogja ezt elkezdeni, és az illem az diktálná, hogy ő kezdje, de akkor elmondom rögtön az első dolgot magamról, bunkó vagyok. Nem, egyébként nem, csak hagyom, hogy Virág átgondolja, hogy ki is ő valójában. Én Radics Roland vagyok itt most a Ciklusok Rabjai csapattagjaként vagyok jelen. Szerepjátékokkal durva kimondani, de 23 éve foglalkozom. Élő szerepjátékkal még csak olyan 12, és mint szervező, ezt nehéz megmondani pontosan, hogy mióta vagyok én szervező a Ciklusok Rabjai csapatban, mert tavaly az voltam, szerveztem. Előtte is voltam hivatalosan szervező, ez nagyjából annyit jelentett, hogy megmondtam, hogy nem lesz időm eljönni a megbeszélésekre. Ilyen félszervező, van nálunk ilyen státusz, aki nem ismeri a történet minden titkát, de azért segít a résztvevőknek. És korábban volt arra példa, hogy rám lett parancsolva, hogy játsszak el bizonyos karaktereket, ami egyébként remek volt. Nagyon szeretem az élő szerepjátékokat, és mit mondjak magamról? Kérdezzetek valamit.
Miért kezdtél ezt szerepjátékkal foglalkozni?
6 éves voltam, amikor kölcsönkaptam az unokabátyámtól a Tűzhegy varázslóját. Ez egy ilyen lapozgatós könyv volt a Steve Jackson és Ian Livingston párostól, igen. És onnantól megindultunk a lejtőn tulajdonképpen, mert ezeket olvastam föl az unokaöcsémnek, aki akkor még 6 éves volt, és ebből tulajdonképpen elkezdtünk szerepjátékozni, anélkül, hogy tudtuk volna, mi az. Aztán találkoztunk egy srác, a Borbély Dávid a általános iskolában, és akkor ő hozta el a nagy zöld magus szabálykönyvet, és aztán eltelt 10 év, és valahogy ott találtam magam valakiken keresztül, talán Mavericken keresztül az első fagyott világon, ahol jelen voltam, és üvöltözés, és kardok, és emberek, és aztán megint eltelt 10 év, mint egy villanás, és most itt vagyunk.
Szóval akkor ez egy szerelem volt, az üvöltözés és a kardozás, és te közötted, mondhatni.
Igen, bár első körben inkább az üvöltözés és a kardozás szeretett belém, de nagyon-nagyon nehéz volt visszautasítani a közeledéseit.
És Virág, nálad hogy kezdődött a szerepjáték?
Hát én már az óvodában szerettem szörnyeket rajzolni, ezt akkor még nem nagyon tudták az óvónők hova tenni, ezért kicsit aggódva fordultak édesanyám felé, ő megközölte, hogy nincsen semmi gond, hisz az összes mosolyog. Attól kezdve mondtam, hogy a szörnyek azok jó dolgok, és innentől kezdve rájöttem, hogy nem csak a képzeletemben léteznek szörnyek, hanem mindenhol máshol is, és elkezdtem felfedezni a szörnyek szörnyű világát, amit rájöttem, hogy mi egy csodás.
Nem akartak pszichológushoz küldeni az óviban?
Hát beszéltek anyámmal róla, de anyám meg nem akart. Aztán ő megtaláltam, és én a bátyámtól találtam meg a hatalomkártyánkat, amiket később felhasználtam, hogy én játszottam. Nála is volt egy kalandjáték kockázatkönyv, ami nagyon szimpatikus volt, bár az pont az eltér az átlagosnak, mert hogy ez kabolyos volt a megszokott fantasy helyen. Aztán általánosban, ilyen negyedikes korom körül volt egy srác, aki behozta a mágust, onnantól játszok és mesélek, meg szervezek.
A jelenlegi munkásságodról mondanál egy-két szót, ha jól tudom, akkor elég sokrétű tevékenységet végzel szerepjátékos körökben.
Igen, akkor én is bontatkozom. Így eljutottunk. Sziasztok, Varga Virág vagyok, becenem Volio, elég sokrétű dolgok szoktam csinálni. Köztük van a élő szerepjáték LARP szervezése kapcsán vagyunk itt a Ciklusok Rabjai. Ezen kívül mesélőként, de ugyanúgy szoktam más LARP-okon is segítkezni, és NPC-nként vagy egyéb létformaként megjelenni. Emellett Bloodballozom, ez egy társas figurás stratégiai játék, ennek vagyok úgymond a Magyarországon az egyik ilyen főszerzője. Rendszeresen szerezek ott is versenyeket, játéknapokat, és igyekszem eljuttatni a lelkes versenyzőket külföldre, hogy tudjunk találkozni más lelkes őrültekkel is. A szerepjátékot én, az asztali szerepjátékot én körülbelül jó 20-21 éve kezdtem, bár már előtte is foglalkoztam, mint már a előző kérdésre válaszolva, vagy hát igazából a fantasy világ már előtte is vonzott. A élő szerepjátékkal úgy körülbelül 17-18 éve kezdtem el, de akkor az még fakarddal, vérző szemhéjjal, meg egyéb ilyen kellemes dolgokkal járt, de utána szépen elkezdtünk finom hangolni, és sokkal biztonságosabb irányba elindulni. Utána egy ideig hagyományőriztem, azt nagyon szerettem, csak sajnos az egészségügyi állapotom úgy döntött, hogy leteszem a kardot, és inkább szervezőként meg lelkes varázslóként állok a háttérben.
Szerencsére ezeket is nagyon professzionálisan csinálod, úgyhogy nagyon örülünk a szervezéseidnek.
Köszönöm.
Most zavarba jött.
Rögtön az első kérdést azt Virághoz intézném. Azt szeretnénk tudni tőled, hogy hogy jött neked az ihlet ehhez az egészhez, hogy egy saját világot kiépíts, ami ugye később a Ciklusok rabjai élő szerepjáték lett. Esetleg volt hozzá segítséged, vagy volt valaki más, aki ebben segített neked, vagy ez teljesen saját alkotás?
Volt segítségem. Hát eredetileg egy másik játék berkeim belül szerettük volna ezt a játékot elindítani, vagy az első játék alkalmat. De sajnos azokkal a szerezőkkel nem jöttünk ki, így egy évvel később, de már egy saját világban tudtuk felépíteni a játékot. Akkor még egy már meghatározott fantasy világban lettünk volna, de így, hogy volt egy évünk, én így úgy voltam vele, hogy szeretném a saját fantasy világomat megteremteni, ami kicsit eltér a megszokottól, és ebben nekem nagyon sokat segített Szellő, ő főként a vallásnak a megteremtésében, de sok dolgot azért közösen beszéltünk meg, és így jutottunk el ahhoz, hogy 14-ben meg tudtuk az első játékunkat csinálni.
Ténylegesen, akár így órában kifejezve, mennyi munkát kellett abba belefektetned, hogy ténylegesen megalkosd a világot, és hozzá a játékot megszervezd?
Hú, hát pontos munkaórát ezt sajnos nem tudok mondani, mert hogy van, amikor így elkap a hív és szárnya a fantázia, és akkor nagyon sokat tudok haladni, máskor meg azért hetekig sajnos hiába töröm magam, és nem haladok vele, de is még nem is mondhatom azt, hogy teljesen kész. Szóval ez egy folyamatosan fejlődő, dinamikus világ, amit részben a játékosainkkal, meg a játékainkkal folyamatosan fejlesztünk. Szóval, hogy én megalkottam az alapjait, meg amit kitaláltam, az jó alap volt, de nagyon üres még, szóval nagyon sok fehér folt volt benne, ezért is jó volt, hogy a Szellő segített benne, hogy a vallás az úgy felépüljön, de emellett folyamatosan változik, és folyamatosan épül, és tágul, és én ennek örülök, hogy ebbe be tudjuk vonni a játékosainkat is.
Amikor jelentkeztem hozzátok, akkor azt láttam így a honlapotokon, hogy a szabályrendszeretek nagyon részletes, nagyon kidolgozott, és hogy számotokra fontos, hogy ez elérhető legyen a jelentkezőknek, illetve a játékosoknak. Miért törekedtetek ilyen magas szintű kidolgozottságra? Miért fontos ez szerintetek?
Szerintem mi szeretnénk egy minőségi jó játékot csinálni, ahol mindenki jól érzi magát, lehetőleg tényleg mindenkinek az igényét kielégítve. Persze ez nehéz, vagy szinte lehetetlen, de mi azért igyekszünk törekedni rá, és ebben fontos az is, hogy megfelelőleg fektetve a szabályok. Évről évre átnézzük őket, is fejlesztjük, ahogy tudjuk, de szerintünk ez fontos ahhoz, hogy egy jó és élvezetes játékot tudjunk csinálni.
Igen, itt megjegyezném, hogy egyébként ez annyira talán nem is egyedi, hogy ilyen részletesen kidolgozott a szabályrendszer. Pláne, hogy loptuk tulajdonképpen a nagy részét, a magia rendszert leszámítva és bizonyos saját újításokat. De egyébként az alapjai, azok emlékeim szerint ezek a klasszikus ostromjátékos, ez a három életerőpontos rendszer, ami nem mennék most bele a részletekbe, de hogy ha a mellkasodon találnak el, és nincs rajtad páncél, akkor meghaltál, és így tovább, most nem mélyülnék el benne annyira, de hogy a rendszer alapjait átvettük egy meglévő és jól működő rendszert, és nagyon sok mindent Virág dolgozott ki hozzá, varázslatokat például. Bizonyos szabályokat pontosítottunk, pont éppen egyébként tavaly írtuk egy kicsit újra a szabálykönyvet, hogy emberi lények is el tudják olvasni.
Igen, szóval az a loptuk, szóval kicsit magadtam, mert nem loptuk, engedéllyel elkértük az alapokat, aztán azt fejlesztettük a saját játékunkhoz.
Igen, rosszul fogalmaztam, így jobban hangzott.
Mik a különbségek a ti szabályrendszeretekben, meg az egyéb más magyar itthoni LARP szabályrendszerek között?
Most már vannak hasonló szabályrendszerek, meg már láttam olyan szabályrendszert, amivel elhangzottak ilyenek, de nálunk volt az, ami stabilan az elmúlt időszakban, hogy lehetett fejlődni, vagy egy fejlesztett karaktert hozni. Emellett a mágia rendszerünk az, ami úgymond ilyen téren egyedi, igen, hát a fejlődéses rendszer az, ami meg még fontosabb fejlődik, és újítások vannak benne.
Nagyon nehéz egyébként megtalálni az egyensúlyt, mert vannak olyan szabályrendszerek, amik nagyon-nagyon bonyolultak, és vannak olyanok, amik fajék egyszerűek. A miénk az szerintem inkább a fajék egyszerűhöz van közel, de azért van benne egy kis íz, van benne néhány speciális szabály, némi egyediség, és ez talán azért fontos, mert mondjuk egy asztali szerepjátéknál kin lehet előtted a szabálykönyv, és megállhattok egy harcjelenet kellős közepén megnézni, hogy annak az orknak még akkor 14 életerőpontja van, és az én kardom az a 10 oldalú kocka plusz 3, és akkor kiszám, és ugyanezt nem tudod megtenni egy élő szerepjátékban. Szerintem vannak olyan LARP-ok, ahol túl komplikált a rendszer. Én úgy gondolom, hogy ez, amit most használunk, ez még olyan, ahol nem kell megállnod gondolkodni. És ha eléggé bízol a másikban, és tudod, hogy ő ismeri a saját szabályait, akkor gördülékeny tud lenni a játék.
Ahogy így tanulmányoztatok, mert gondolom ide az ismerkedés nem is elég igaziból, más játékrendszereket vagy játékszabályokat, volt olyan, ami nektek ilyen nagyon szemet szúróan nagyon nem tetszett, vagy pont, hogy az ellenkezője nagyon tetszett? Roland, tevvel hogy vagy például?
Konkrétan szabályrendszerre gondolsz?
Vagy egy szabályrendszernek egy konkrét eleme, amit mondjuk te nagyon életképtelennek éreztél, vagy pont, hogy azt érezted, hogy a szíved megdobbant, hogy hát muszáj beépíteni ezt a játékodba, tehát ilyesmi elemre.
Szuper kérdés, köszi. Két dolog jut az eszembe. Az egyik az általános, amit már említettem, hogyha túl bonyolult a rendszer, hogyha a két játékosnak vívás közben meg kell állnia, és az egyiknek el kell magyaráznia, hogy én most plusz egyet sebzek azért, mert a kardom ilyen meg ilyen, és plusz kettőt sebzek a kasztom miatt, és mínusz egyet emiatt, és így tovább, akkor már baj van.
Tehát fontos számodra az, hogy picit ilyen ösztönös szinten megmaradhasson a játék?
Nagyon.
Elméleti.
Nagyon, nagyon, nagyon. Nekem, és szerintem ezzel nagyjából Virág nevében is beszélhetek, nekünk fontos a beleélés a játékba. Az, hogy folyamatos és zökkenőmentes legyen, és a játékosok tényleg azt érezhessék, és mi is, hogy benne vagyunk ebben a helyzetben. Ha gondolkodni kell a szabályokon, akkor ez ebből kihoz.
Volt már ebből probléma, hogy mondjuk egy játékos, aki mondjuk friss játékos, új játékos, vagy nem annyira tudja, hogy illik, vagy hogy jó részt venni a játékban, mondjuk így nagyon kívülálló maradt, és ez esetleg megzavart titeket, vagy más játékosokat? Roland, te tapasztaltál már ilyesmit?
Őszintén szólva, nálunk még nem. Virág nagyon-nagyon ügyes abban szerintem, hogy felkarolja a kezdőket. Ráadásul a többi szervező is a társaságunkban nagyon empatikus, és hogyha egy kicsit valaki perifériára sodródik, nem találja a helyét, akkor felkaroljuk őket. De ez nem csak a szervezőkre igaz, hanem általában a játékosokra is. Alapvetően a magyar LARP-os közösség szerintem nagyon-nagyon összetartó, és a mi játékunkról talán külön el lehet mondani, hogy egy viszonylag szűkebb közönsége van, de összeszokott. Mindig jönnek újak, de van egy mag, akik támogatják az újakat, szeretettel fogadják. Aztán lehet, hogy teljes illúzióban élek, és rosszul érzik magukat, és elveszettnek az újak, de nem ezt szokták mondani. Ha így van, akkor hazudnak.
Értem.
Ezek szerint akkor a ciklusok rabjait bátran ajánljátok kezdő larpereknek. Ezen kívül még kiknek ajánlanátok a játékotokat?
Én igazából azt mondom, hogy mindenkinek. Persze, aki nagyon szereti a inkább science fiction-ös világokat, meg játékokat, azok nem feltétlen, mert hogy mi fantasy világ vagyunk, de bárkit szívesen látunk, mert hogy próbálunk berakni mindent, egy kis intrikát, egy kis harcot, egy kis küldetés, egy kis nyomozást, szóval, hogy igyekszünk tényleg a legtöbb igény kielégíteni, és így ezért szívesen látunk mindenkit.
Virág, én tőled szeretném kérdezni, amikor először részt vettem a játékodon, azt nekem nagyon szembetűnő volt, hogy a karakterlap kidolgozottsága is nagyon részletes. És hogy el tudom képzelni, hogy ez így személyiségtől függően nagyon sok embernek egyfajta mankó, vagy hogy van, hogy biztos, hogy sokan ennek örülnek, de azt is el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk esetleg azt érzi, hogy őt ezt túlzottan behatárolja a kreativitásban, hogy te már találkoztál ilyen jellegű visszajelzéssel játékostól?
Nem. Alapvetőleg a játékosok, ha tudják, akkor ők maguk tudják ezt a karaktert kidolgozni, de tavalytól volt olyan lehetőség, hogy kidolgozzák a szervezők. És ilyenkor meg úgy vagyok vele, hogy ha már megengedtem, hogy a szervezők dolgozzák ki, akkor igen, akkor be leszel határolva. Viszont ha önmagadnak dolgozott ki, akkor sokkal nagyobb a szabadság. Tavaly játék alapból egy kicsit szűkebb körbe játszott, és kicsit nagyobbak voltak a határok, amiben a karaktereket bele kellett illeszteni, de alapvetőleg törekedünk arra, hogy minél szabadabbak és nyitottabb karakteralkotás lehessen. Ami most az új terv, hogy a Rolandék interaktív karakteralkotását esetleg megpróbáljuk beletenni.
Roland, mesélnél egy kicsit erről az interaktív karakteralkotásról, hogy ez mit akar?
Hát tulajdonképpen még nem tudom. Az a helyzet, hogy egy csapattal már körülbelül 2 éve fejlesztünk egy interaktív regényt. Ez egy webes felületen, illetve egy alkalmazásban elérhető. Hasonló lesz, mint a régi Jackson Livingston féle kalandjáték kockázat könyvek, vagy egy kicsit egy ilyen interaktív regényre is hasonlít, egy játékkönyv. És ehhez az egyik kollégám Kecsi dolgozott ki egy nagyon jó keretrendszert, amiben létre lehet hozni. Ez egy szoftver. A munkaneve az most Comscroller, de lehet, hogy egyáltalán nem így fogják hívni majd később, amiben létre lehet hozni modulokat. És felmerült már ez a gondolat, hogy egy LARP-hoz felhasználjuk, az valamelyik ciklusok rabjai játékhoz felhasználjuk ezt a szoftvert, és a karakteralkotást, vagy legalábbis a beleélést elősegítendő, a játékosok végigjátszhatnának egy előtörténetet ezen a felületen keresztül. Hogy ez mikorra fog megvalósulni, azt nem tudom. Tavaly úgy volt, hogy idén, tavaly előtt úgy volt, hogy tavaly, és tavaly még foghattuk a koronavírusra, idén én már nem fogom semmire, előbb-utóbb nagyon bízom benne, hogy megvalósul. Mindenképpen próbáljuk egyébként egy picit így a játékokat összekötni különböző alkalmakkal, beszélgetésekkel, akár online találkozókkal. Volt szerencsénk egy offline találkozót is tartani tavaly, még a játék előtt. És ez is egy módszer lenne arra, hogy akkor is ébren tartsuk a tüzet a játékosokban, amikor éppen nincsen játék.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat meg elképzelés, úgyhogy mi mindenképpen szeretnénk majd veletek beszélgetni még erről, amikor esetleg már egy következő fázisba ért a dolog. Nagyon reméljük, hogy ez nem sokára
lesz. Én is nagyon remélem, ha minden jól megy, akkor hamarosan indul a marketing kampány, úgyhogy konkrétumok is lesznek már. Nagyon-nagyon szívesen beszélgetünk veletek erről, szerintem a többiek nevében is mondhatom. És köszönjük előre is a lehetőséget.
Nagyon szépen köszönjük, akkor erről fogunk még beszélni mindenképpen, és sok sikert
szuper, köszi. Előre is. Köszi.
Enter Daydream RPG Podcast.
Megengedsz valamit? Eszembe jutott egy korábbi kérdéshez valami. Igen? Konkrét szabály. Ez most valószínűleg annak lesz izgalmas, aki larpozik. Van egy nagyon régi, nagyon jól működő csapat, akik nagyon sokat letettek a magyarországi larpnak az asztalára idézőjelben. Ők a Jelszfényszarúi, a Lumina Kornu csapata, és imádom őket, csodálatos játékokat szerveznek, és legutóbb Erdei Gáborral, az egyik fő szervezőjükkel beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne jobb a rendszer, és akkor megígértem, hogy majd ezeket leírom, és persze nem írtam le, hogyha most például belekötök a rendszerükbe, így 2 évvel később, tök random egy beszélgetés során, nyilvánosan random, bocsi Gábor, például ott az egykezes fegyverek sebzése a páncélok védő erejéhez viszonyítva szerintem kicsi, emiatt túl erősek. Lehet, hogy változtattak azóta a szabályzaton, tudtam, hogy tavaly nem tudom, hogy tavaly tartottak a játékot, szerintem nem tudtak. És emiatt túl erősek az egykezes fegyverekhez viszonyítva, talán a kétkezes fegyverek. De ez egy apróság, egy remekül megszervezett, csodálatos díszletekkel tarkított profik által létrehozott játékon. Csak most gondoltam, szőrszel hasogatok egy kicsit, és biztosan a mi rendszerünkbe is 1000 ponton bele lehet kötni. Van az a szint, amikor csiszolgatod a dolgokat, és ez például szerintem egy ilyen.
Te hogy tapasztaltad, hogy szívesen veszik a játékosok vagy a szervezők, amikor így egymás figyelmét például fölhívjátok ilyen apró hibákra, ha lehet ezt annak mondani?
Igen, Gáborék például igen, attól függ, hogy ez hogyan történik meg. Ha a játék közepén földhöz csapkodod a pajzsodat, és elkezdesz hisztizni, hogy nem sebez elég nagyot a varázskardod, akkor lehet, hogy egy másik intézményben lenne a helyed, ahol óvónénik vigyáznak rá. De ha a rendezvény után egy beszélgetés, vagy iszogatás során, vagy éppen a szervezők, amikor megkérdezik, elmondod a véleményedet szépen és udvariasan, vagy mondjuk, nagyon remélem, hogy az is számít, amikor 2 évvel később egy nyilvános beszélgetés során teszed meg ugyanez, akkor nem haragszanak meg érte, ne haragudjatok meg, Gábor.
Értem. Virág, picit térjünk vissza a játékodhoz. A honlapon nagyon-nagyon szép, ilyen mítikusnak tűnő szimbólumok vannak. Beszélnél erről egy kicsit, hogy van-e jelentésük, te kreáltad őket, vagy felkértetek grafikust, hogy ezt készíts el nektek, mert tényleg nagyon impozáns. Hogy születtek ők meg?
Ezek a szimbólumok mind az én agyszüleményeim. Lehet, hogy volt olyan, amit ikletett más, de sajnos nem tudom így összekötni, de amikor én ezt leültem, akkor ezeket szépen megrajzoltam. Aztán többiek ránézték, és egy-kettő rámondták, hogy az túl bonyolult, szóval kicsit egyszerűsítsük. Aztán egyik ilyen segédszervezőnk, Enikő grafikus, és ő csinálta meg ilyen szépen őket, hogy fel lesne rakni itt a honlapra. Én csak kézzel tudok rajzolni, de úgyse szépen.
Jó, egy kicsit térjünk vissza a játék szervezése. Ugye ti általában június végére szoktátok tenni a játékot, mindenképpen ilyen nyári időszakra. A tavalyi évben most 2 eseményt is szerveztetek, 2 külön eseményt, ugye az egyik az szintén júniusban volt, ha jól emlékszem, a másik pedig szeptemberben. Mi volt ennek az oka?
Hát a vírus. Mert úgy alakult, hogy sajnos a vírus miatt a eredeti időpontra még sem tudtuk megoldani a játékot, a helyszín sajnos nem tudta ezt biztosítani, de nem akartuk elveszni ezt az időpontot, meg amúgy is terveztük, hogy a játékon kívül szeretnénk ilyen eseményeket szervezni. Aznapra akkor tudtunk egy ilyen offline eseményt összerakni, amiről a srácok adtak előadást a világról, meg volt egy kis vízbeszélgetés, mulatozás. És akkor utána szeptemberben, amikor úgy nézett ki, hogy enyhül a helyzet is, van lehetőségünk, akkor megtartottuk a játékot.
Egyébként ez miben különbözött az eddigitől, attól, hogy egyébben csak egy játék van? Esetleg jobb volt, vagy rosszabb, vagy nem lehet ezt így megmondani, mert mindkettő valami miatt különleges volt?
Az a
kettő szervezési forma.
Igazából, ha tudjuk, hogy ide is szeretnénk ilyen egyéb eseményeket is, mert úgy jött le, hogy ez pozitív volt. Maga a játék, annak az összerakása az kicsit kapkodósabb volt, mint ahogy megszoktuk, mert eredetileg egy másik játékot terveztünk, csak aztán úgy döntöttük, hogy ez nem biztos, hogy belefér.
Igen, bocsánat, tehát a kicsit kapkodósabbat úgy kell érteni, amikor sírsz, és a kimerültségtől remegsz, és esküdözöl, hogy soha többet nem szervez. Ezzel larpot. Aztán a játék után azt mondod, hogy persze, legközelebb is.
Roland, erről a sírásról beszélj már nekünk egy picit, léci. Mi történt?
Ez úgy történik, amikor az ember nagy érzelmi hatásoknak van kitéve, akkor a könycsatornáink keresztül megindul egy ilyen folyadék elválasztás. Egy magas sótartalmú, vízszerű folyadék hagyja el a könycsatornát, végig gördül az arcon. Jellemzően nagyon, nagyon sok hormon szabadít föl, például oxitocin, ami segít az érzelmek feldolgozásában, sőt, a sírás látványa kiváltja a többi ember empátiáját, bennük is megindul az oxitocin termelés, és ezáltal valószínűsítik, hogy egy evolúciósan kódolt folyamat többek között az érzelmek feldolgozására, és arra, hogy nehéz érzelmi helyzetekben az együttműködés jobban menjen az emberi egyedek között. Vagy valamilyen konkrét kérdésed van?
És ez az érzelmi megtisztulás, mint játékvezető lezajlott benned sikeresen, tehát utána már így jobban tudtad összehangolni a csapatot ezután a nagy zokogás után?
Kezdem úgy érezni, hogy a médiában vagyok, mert most már nagy zokogástól. Egyébként valójában nem sírtam. Nem vagyok egy ilyen macsó, én szoktam sírni néha, de azért szó szerint nem sírtam, inkább csak úgy jajgattam a fáradtságtól. Mennyi is volt, amíg felkészültünk? 1 hónap vagy másfél, Virág? Hogy is volt ez?
Másfél-kettő, igen.
Másfél-kettő. Késő estig dolgoztunk a küldetéseken, írtuk a szövegeket, a naplókat, és mindennek a teteje, hogy én nagyon szívesen írok, meg nagyon szívesen kreatívkodok, De az, hogy a helyszínen még építeni is kell, hát atya úristen, borzalom. Soha ne szervezzetek LARPot.
És úgy nézett ki, hogy egyszerre két játékot szerveztünk, mert hogy a mindkét világban megfelelő legyenek a dolgok. A kicsit bonyolultabb lett végül, mint az eredeti terv.
Igen, ugyanis ez a játék... Bocsánat.
Alapvetően nem mással volt a bajotok, vagy nem másra haragudtatok meg, akkor ha jól értem, hanem maga a helyzet volt teljesíthetetlen tulajdonképpen, vagy túl sok.
Teljesíthető volt, de nagyon-nagyon sok volt. Nagyon-nagyon sok volt. Ez a tanulság, hogy ez persze Virág már tudja is, és most tényleg a körülmények alakultak úgy, hogy meg kellett változtatnunk menet közben a vírus miatt a koncepciót. A helyszínt is az eredetileg tervezethez képest. Létszám más, hogy alakult egyéb dolgok. Hogy ezt két hónap alatt nem lehetetlen, de nagyon nehéz.
Picit így a helyszínnél maradva, bár ez nem is igaziból annyira a helyszín, hanem maga így a játék időzítése, az, hogy fontos szerepe van a játékban az éjszakának, az így hogy történt? Tehát számotokra maga ez az éjszaka, mint napszakasz vonzó, vagy mondjuk praktikus okok miatt választottátok ezt a hangsúlyt a játékban? Virág, mi volt ennek az oka?
Voltam már nem egy olyan LARPon, és alapvetőleg a tetszett koncepcióban, hogy egy teljes éjszaka is volt játék, és így még kevésbé szakadt meg ennek a játéknak a folyamata. Szóval így becsöppentem a játékba mondjuk csütörtökön, és kijöttem szombat este, és pontosan a játékban voltam, akár éjjel-nappal. Jó, akkor fiatalabb voltam, és sokkal jobban bírtam az ilyeneket, és nem volt mínusz fok éjszaka, de sokkal görülök, mert sokkal jobban beleélés adott a játékban, és úgy terveztük, hogy mi is hasonló koncepcióban kezdünk el. Csak aztán úgy alakult az évek során, hogy többen mondták, és a mi játékos végzőm azt mondta, hogy viszont nekik jól esne azért néhány óra alvás, és akkor így alakult ki, hogy azért játszunk estig, ha eddig tudunk, de egy idő után lefújjuk a játékot, és akkor lesz néhány óra út, amíg alszunk, és utána majd folytatjuk tovább.
És te hogy tapasztaltad magadon, vagy mondjuk más már így edzett játékosokon, hogy nagyjából hány órát szerettek, vagy tudtok így karakterben maradni folyamatosan, vagy hány óra után már mindenképpen muszáj picit így civilbe visszamenni, vagy valami más csinálni?
Hát ez nagyon soktól függ, emberektől függ, mióta játszanak, milyen életesemények vannak körülötte. Én alapvetőleg azt mondom, hogy egy nap, vagy másfél nap játék, az szerintem sokszor elég, de vannak olyan emberek, akinek mondjuk az első nap nehéz benne maradni a döcögőben, de utána a következő egy hétben már simán végig tudna játszani ugyanazt az egy karakter. Én alapvetőleg azt mondom, hogy szerintem az, hogy van egy kis szünet, meg hogy van nálunk lehetőség egy ilyen kis kimenni outba, hogy pihenjen az ember, az szerintem segít az emberekbe, bár vannak egyesek szerint, amik igazából ez se feltétlenül jó, mert akkor csak kiesik belőle az ember, és akkor nem tud visszazökkenni, de szerintem vannak olyanok, akiknek viszont jó egy kis szünet, de szerintem ez egyénfüggő, ezt így nem lehet behatárolni.
Egyébként nem nap viszonylatban nézzük, hanem a napon belül egy húzamban, akkor pedig szerintem azért egy 3-4 óránként egy 5 perc szünet az nagyon egészséges tud lenni, de vannak olyan játékok, és nagyon tisztelem őket, ahol a WC-n is leszúrhatnak, ahol nincs szünet. Az én tapasztalatom az, hogy ha nagyon kimerít a játék, akkor van, hogy azt mondom, hogy outban ebédelek. Ez ritka, de már volt rá példa. Pedig én nagyon-nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, hogy lehet ezt szépen mondani, hogy borzasztóan szigorú vagyok arra nézve, hogy a játékosok, és én se, ne lépjenek ki a szerepből. Én nagyon-nagyon allergiás vagyok rá. Ha vannak erre külön fenntartott terek, akkor ez tök jó, hogy oda ki lehet menni és lehet pihenni. De ha valaki a játéktéren elkezd a foci meccsről beszélgetni, vagy a konzervdobozról, amit magával hozott, vagy az hogy fogja kinyitni ebédkor, akkor az nekem nagyon rombolja az élményt.
És úgy, volt hogy... már, hogy oda mentél hozzá, és ezt így úgymond számon kérted rajta?
Nem. Szerintem ez csak ellenérzéseket szül. Én ilyenkor azt csinálom, ami volt ez a South Park epizód, anno. Vannak ezek az ilyen skanzenszerűségek, és az Egyesült Államokban nagy divatja van annak, hogy ott emberek is vannak, akik eljátsszák a, mit tudom én, 1700-es, 1800-es évekbeli telepeseket, nem telep, akkor már nem telepesek voltak, de igen, de akkor is voltak telepesek, mert mentek nyugatnak. És ha hozzájuk szólsz modern kontextusban, nem játszod a játékukat, akkor ők úgy csinálnak, mintha nem értenék, amit mondasz. És akkor ebből rengeteg helyzetkomikum van ebben a South Park epizódban, és a végén lelőnek mindenkit, és meghal Kenny. Ez most csak arról jutott eszembe, hogy én kb. Ugyanezt csinálom hogy úgy teszek, mintha nem vennék tudomást, nem veszek tudomást az EU-tos megjegyzésekről, és én karakterben maradok. És ebben az esetben a másik ember valószínűleg kapcsol, és ő is in karakter folytatja tovább a játékot. Ha beszólogatnék, akkor azzal nem hoznám meg a kedvet a játékra. Hozzáteszem, hogyha és olyan nem nagyon szokott előfordulni, hogy van egy mély szerepjátékos jelenet több ember között, és valaki kívülről odajön és elkezd másról beszélni, effektíve trollkodni, nagyon nagy ritkán még ez is előfordul, akkor egy csúnya pillantással azért általában el lehet rendezni a dolgot.
De már azért ez is mindenféleképpen egyfajta konfrontációba való beleállás, nem? Tehát, hogy ez is szülhet ellenérzést, vagy ezt te nem tapasztaltad? Tehát az, amit te mondtál, hogy szerepben maradsz, és abból reagálsz, vagy pedig egyáltalán nem reagálsz az ő privát megjegyzésére.
Az ellenérzésekről, meg a konfrontálódásról annyit, hogy hosszú évekig dolgoztam felnőtt képzésben. A felnőttek, nem tudom, nem tanítottam soha gyerekeket, de a felnőttek lehet, hogy rosszabbak néha. Bizonyos értelemben jobbak, nagyon-nagyon szeretek felnőttekkel dolgozni, de bizony ott is szükség van, ne nevezzük fegyelmezésnek, de az emberek figyelmét néha rajta kell tartani dolgokon. Ebben van rutinom, és nem érzem magam rosszul tőle, hogyha ezt meg kell tenni. És egy élő szerepjátékra szerintem jó esetben mindenki azért jön, hogy játszon. Az együttlétre, a közös szórakozásra, az autós élményekre, ott vannak mondjuk az esték, amikor már lezártuk a játékot, vagy mondjuk egy buli utána, van ennek is tere. És szerintem a kettőt külön kell választani, hogy az élmény jó legyen, ha valaki ezen esetleg megsértődik, akkor ezt tudom vállalni. Ezzel való együttélés.
Ez kapcsolódva szeretném Roland megkérdezni tőled, hogy a jó játékvezető, vagy játékszervező személyisége szerinted milyen? Tehát, hogy mennyire fontos, hogy például ilyen keménykezű, határozott legyen, inkább az a fontos, hogy szeresse őt az adott közösség, miben látod a megoldást? Hogy valaki köré csapat épüljön, így a magyar szerepjátékos közösségen belül.
Nincs egységes válasz szerintem erre a kérdésre, mert minden jó szervező, akit ismerek, egészen más. Virág szerintem például azért tudta az egészet elindítani, mert nagyon-nagyon-nagyon kitartó, nagyon-nagyon empatikus, és nagyon odafigyel a játékosokra. De vannak olyan szervezők, mondjuk nálunk is a mi csapatunkban, például a Gábor, Gurka Gábor. Ő nagyon ügyes a szervezésben, építésben például, fáradhatatlanul beáll bármilyen nem játékos karaktert vagy szörnyet eljátszani. Ő ezért jó. De mondjuk rengeteg más játékon vannak olyanok, akik a kreativitásukat rakják bele, vannak, akik mondjuk a harci, taktikai tudásukat rakják bele. Szerintem nem egy személy a kulcs, hanem az, hogy a csapatban lévő emberek kiegészítsék egymást, mások legyenek az erősségei, és mindenki tényleg saját magát tudja adni. És ha ez az egység megvan, meg ez az önazonosság, akkor ez egészben lehet egy nagyon-nagyon-nagyon frankó dolog.
Virág, amikor én nálad játszottam, én abszolút azt éreztem belőled, hogy te ilyen nagyon gondoskodó odafigyeléssel vagy a játékosaid felé. Te alapvetően ilyen vagy ez egy tudatos figyelmet is igényel tőled, amikor, mint játékvezető részt veszel a játékban?
Én alapvetően elég antiszociális tudok lenni, de és egyébként nálam eléggé tudatos, hogy igyekszem tényleg megfelelni, meg hogy odafigyelni mindenkire, de valamennyire azért alapvetőleg személyiségemből is fakad, hogy én azért szándékosan árulni senkinek nem akarok, és ahogy tudok, segítek mindenkinek, vagy szívesen segítek másoknak. Szóval ez alapvető is fakad, de azért a játéknál azért még jobban tudatosan rápróbálok erre fókuszálni, koncentrálni.
Jó, egyébként visszatérve így az előző játékra, ugye, amikor mondtad, hogy az is egyfajta újítás volt, hogy a játékosok kérhették, hogy a szervezők állítsanak össze karaktereket, és ugye emellett nagyon be voltak határolva. Legalábbis én először úgy éreztem, amikor karaktert kellett alkotnom a szeptemberi játékotokra, most konkrétan a szeptemberi körre gondolok. Ez nekem egy nagyon furcsa érzés volt, hogy mindenki ugyanabból a faluból származik, ha nem, akkor kirekesztett vagy a társadalomból, stb. Ez mennyire volt úgymond nehézség vagy újdonság a játékosoknak. Ez mennyire határolta be úgymond, hogy hogyan rázódjanak bele, vagy hogy egyáltalán mennyire volt nekik ez kihívás?
Hát azt vettem észre, hogy akik úgy döntöttek, hogy mi rakjuk össze a karakterét, azoknak egész jól sikerült összerakni, és abból ilyen negatív nem jött vissza. Voltak köztük te is, akik szívesen próbáltak volna kicsit kívülállóbb karaktert hozni, de velük szerintem meg tudtuk beszélni, hogy hogyan tudjuk úgy beleilleszteni a játékba, hogy nekik is jó legyen, de mégis csak ilyen a koncepcióhoz, mert most azért is akartunk egy kicsit ilyen szigorúbbat, hogy könnyebben tudjuk ezt a játékba irányítani. Főleg, hogy a szűk idők keretben nem tudtunk annyira szertágazóan készülni, ezért így egy kicsit szűkebben kellett ezt szabni. Emellett az adott helyszínre ez a jellemző, hogy ott nem nagyon szeretik az idegeneket.
Én akkor így végezetül picit szeretnék a jövő felé fordulni. Ugye itt a vírus az nyilván sok mindenben, minden, ami szervezés, minden, ami közösség itt korlátozott minket. Mik a terveitek, vagy az álmaitok, vágyaitok a következő játékkal kapcsolatban? Van-e már konkrét ötlet, vagy konkrét időpont esetleg a világgal, tehát a fantázia világgal, vagy a szervezéssel kapcsolatban?
Igen, a tervünk az, hogy a július 1-től 4-ig szeretnénk a játékot, szóval a július legelső hétvégén, ha a vírus úgy akarja, akkor reméljük, hogy összejön. Ez a júliusi kezdés. Emellett, ha tudjuk, akkor egyrészt én nemrég merült fel bennem, hogy jó lenne így a vírus után, ahogy lehetséges, így összegyűlni nem csak a mi szervezőségünk, hanem is a fagyotvilágosok, luminások, mindenki, akinek van kedve, és csak egy közös ilyen víruspartit csapni, hogy végre újra játszhatunk, és csak egy ilyen kis pikniket, hogy újra találkoztunk a régi arcokkal, és nem akarok ilyen nagyon nagy kötöttséget, csak egy ilyen kis könnyed bújt, hogy a vírus után. Remélem, hogy ez összejön. Meg ha összejön és lesz a lehetőség, akkor megint lenne egy ilyen offline party, ahol előadást tartunk, lenne víz, meg egyéb játékok, hogy belehangolunk a játékra, és még egy akár ilyen kis workshopot, vagy bármit tartani, de én inkább kötetlenre gondoltam. Így ezek a terveim a jövőben.
Hát akkor nagyon sok sikert kívánunk nektek ehhez, és még nagyon sok kellemes játékszervezést a közel és a távol jövőben is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és eljöttetek.
Köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget.
Nagyon köszönjük. Köszönjük.
Nem sokkal beszélgetésünk lebonyolítása után a Facebookon megjelent a következő ciklusok rabjai esemény, Veritoni Intrikák címmel. A szervezőcsapat mindenkit nagyon sok szeretettel vár Bugac Puszta házára 2021. július 1-től 4-éig.